Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, ismét itt vagyunk az Egészségkóddal, amiben dr. Miheller Pál gasztroenterológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinika egyetemi docense a vendég. A téma pedig a gyulladásos bélbetegség. Kovács Robert és Marosi Viktor műsora.
Nem túl szép téma, de nagyon izgalmas, és sajnos nagyon sokakat érinthet felnőtt korban, és majd a beszélgetés nyilván arról fog szólni, hogy már gyermek, meg fiatal korban is ezek a betegségek előjöhetnek.
Az IBD-ről van szó, a krónikus bélbetegségről, és egy december 5-i cikkre referálunk, amelyben leírják, hogy egyre több a gyulladásos bélbeteg Magyarországon, vagy bélbetegségben szenvedő, és hogy gyerekek is érintettek. És akit kérdezni fogunk, dr. Miheller Pál, belgyógyász, gasztroenterológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinika egyetemi docense, akit üdvözlök a vonal másik végén. Halló!
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Az IBD-ről van szó, és ennek két válfaját fogjuk érinteni majd, de kezdjük ott, hogy pontosan mit takar a gyulladásos bélbetegség, akár a tünetekkel, akár a megoldásokkal.
Ez egy krónikus, mai tudásunk szerint élethosszig tartó olyan emésztőszerű betegség, ami alapvetően hasmenéssel, hasi fájdalommal, súlyosabb esetben úgynevezett szisztémás tünetekkel, tehát fogyással, lázzal társulhat. Elsősorban a vastagbelet érinti ez a betegség, illetve attól függően, hogy melyik válfajáról beszélünk, a krónbetegség az érintheti a vékonybelet és az emésztőszer többi részét is. A kolitis ulceróza, vagy magyarul fekélyes vastagbélgyulladás, az kifejezetten a vastagbél betegsége.
Hadd kérdezzek egy laikusat, ennek lehet egyenesági szövődménye a vastagbélrák?
A kérdés nagyon jó és nagyon helyén való. Igen, sajnos minden krónikus gyulladás talaján kialakulhat daganatképződés. Éppen ezért ezeket a betegeket, főleg akinek a vastagbele érintett időről időre, a diagnózis egy bizonyos kora után, 8 éves diagnózis után rendszeresen ellenőrizni kell endoszkóppal.
Ez a cikk, amire mi utaltunk itt a bevezetőben, ez alapvetően egy picit arra fókuszált rá, hogy egyre több fiatal vagy akár gyermekkorú is érintett ebben. Ez eddig is így volt, vagy most vettek észre a kutatók, tudósok valami extrát?
Mindig is jellemző volt az, hogy ez a betegség általában a második, harmadik életévtizedben ütötte fel a fejét, illetve volt később az 50-60-as években is egy életkori csúcs, de valóban jellemző az, hogy már egyre több gyereket diagnosztizálnak a kollégák. Azt lehet nagyjából mondani, hogy minden beteg közül a 15-20% az gyermekkorban, tehát 18 éves kor alatt kerül diagnózisra, tehát valóban szaporodik a gyermekkorú esetek száma.
Ez egy nagy arány. Ez akkor lehet, hogy genetikai alapú?
Biztos, hogy van valamiféle genetikai hajlamosság, de ennek a jelentősége az eltörpül a környezeti tényezőkhöz képest.
Wow. Vannak, a gyereknél milyen környezeti tényezőkről lehet beszélni?
Hát például a korai antibiotikum használat, ez egy ismert kockázati tényező, vagy a szoptatás elmaradása, ez is egy ismert kockázati tényező. És hát ennek kívül számos olyan van egész biztos, amiről nincsen sajnos pontos tudásunk.
Mondhatjuk azt az előbbi mondatára visszatérve, hogy korai és sokszor indokolatlan antibiotikum használat?
Igen, igen, egyértelműen.
Egy picit kitérnék még az antibiotikumra, hiszen erről volt is szó. Gyerekkorban kialakulhat az antibiotikum rezisztencia, ami később az IBD-hez is vezethet?
Én szerintem nem a rezisztenciára van itt elsősorban szó, hanem valószínűleg a gyógyszerek könnyű hozzáférhetősége miatt túl sokszor alkalmazunk akár egy egyszerű vírusos felsőlőgöti hurut esetén is azért antibiotikumot, hogy a gyermek hamarabb meggyógyuljon, óvodába, iskolába tudjon menni ennek a reményében, és nem vagyunk elég türelmesek, van néhány olyan figyelmeztetőjel, amikor ez biztosan indokol, de én úgy érzem, hogy nagyon sokszor engem is megkeresik a környezetemből számos szülő, hogy lehet-e ezt antibiotikummal kezelni, a felsőlőgötöt otthon messze nem indokolt mindig.
Ez milyen érdekes, mindig beszélünk a tudatosságról, akár az étrend kapcsán, vagy az alvás, vagy a levegővétel, a sok mindenben, de az, hogy gyógyszerszedési tudatosság, az akkor én úgy érzem, hogy romlik, tehát hogy most egy párszor már beszélgettünk ebben a témában orvosokkal, de hogy ez a gyógyszer használat, ez mint hogyha ennek nem lenne meg a kultúrája.
De nagyon átgondolatlanul kapkodunk be hirtelen a gyógyszereket.
Nyilván meg a türelmetlenség,
mert beszélgető partnerünk is erre utal. Igen. Néha feleslegesen.
És hát még valószínűleg idősebb korban is, hogyha meg gondoljuk, akkor biztos, hogy túl sokszor nyúlunk ezekhez a készítményekhez.
Térjünk vissza az IBD-re. Gyermekkorban, felnőtt korban ugyanazokkal a tünetekkel jár ez a betegség?
Kicsit szétválasztanám a választ. A colitis ulcerosa, a fekélyes vastag bélgyulladás, itt nagyon gyakran, csak nem mindig véres széklettel kezdődik a betegség, ezért ott viszonylag hamarabb diagnózishoz jutunk, hiszen a vér az mindig egy rémisztő dolog, és hamar elmegy a beteg az orvoshoz, hamarabb kerülnek diagnózisra. A krónbetegség az egy sokkal nagyobb színész, ott visszatérő hasi fájdalommal, egy pár napig, egy-két hétig tartó, esetleg jellegtelen hasi fájdalommal, az a széklettel jár, így kezdődik a betegség, ami aztán spontán megszűnik, és gyakran azt gondoljuk, hogy ez valamilyen olyan tényezőhez köthető, ami nem krónikus betegséget jelent, tehát egy rossz ételhez, egy nem megkívánt ételhez, vagy hasonló környezeti tényezőkhöz, és ilyenkor bizony el tud úszni a diagnózis, akár éveket is, ami nagyon nagy baj, mert ezek az első évek azok a hasznos periódus, az úgynevezett aulak periódus, amikor egy orvos úgy tud beavatkozni a betegség lefolyásába, hogy ez hosszú távon is megtérüljön ez a beavatkozás.
Ugye azt mondta az elején, hogy nem gyógyítható gyakorlatilag a betegség, csak a tünetei.
Tünetmentesíthető.
Minimalizálhatók? Jól emlékszünk?
Igen, nem gyógyítható meg véglegesen, tehát olyan gyógyszeres kúra, ami egyszer és mindenkorra megszüntetné, mint például egy tüdőgyulladásra egy megfelelő időben is jó megválasztott antibiotikumkora, ilyen nincsen. Ez viszont elég modern gyógyszeres arzenál áll most már ahhoz rendelkezésre, hogy egy jól megválasztott készítmény, egy jó megválasztott időpontban olyan változást hozzon a betegség úgynevezett természetes lefolyásában, ami teljesen megváltoztatja azt, és azok a betegek, akik ilyen kezelésben részesülnek, nem kell, hogy annyi szövődményre számítsanak, annyi kórházi befekvésre, esetleg műtétre, mint azoknál, akik a diagnózis megcsúszik, vagy nem időben, hanem a megfelelő készítményt kapják.
Az IBD az tud lappangani? Szóval lehet tünetmentesen IBD-snek lenni?
Lehet sajnos. A diagnózis után is vannak ilyen lappangó betegek és betegségek, ami azt jelenti, hogy igazából tünetmentes valaki, és ezért azt gondolja, neki nem kell kontrollvizsgálatra menni, holott ez egy óriási tévedés és egy óriási buktatója a gondozásunknak. Rendszeres orvosi kontrollra van azért szükség, mert nem elég a tüneteket csökkenteni, nem elég, hogy a beteg jól érezze magát, hanem az objektív paramétereknek, tehát a laboratóriumi vizsgálatok leveteinek, az ultrahangnak, székletvizsgálatnak, esetleg endoszkópiának is negatívnak kell lenni ahhoz, hogy hosszú távon ez a beteg ezeket az már említett szövődményeket el tudja kerülni. Mm-hmm.
Szűrővizsgálat áll a rendelkezésre, amivel előre, láthatóvá tehető, hogy ennek a bekövetkezésének van esélye?
Igen, tehát hogyha a diagnózis ismert, akkor van olyan vizsgálat, ami nagyon egyszerű és fájdalommentes, egy egyszerű székletvizsgálat, amivel akár tünetmentes periódusban is megmondható, hogy zajlik-e a bélben betegség. Olyan típusú szűrővizsgálat, amit akkor vetnénk be, amikor például egy IBD-s szülő a gyerekét szeretné vizsgáltatni, hogy vajon ő hajlamos-e rá, vagy van-e ilyen betegsége. Tünetek esetén nyilván indokolt és fokozott figyelemmel járunk el, de magát ezt a betegséget nem szűrjük, nincsen rá szűrővizsgálat, és nem is érdemes, és nem is kell.
Az IBD két csoportja, ugye, ahogy ön is említette, a Crohn betegség, illetve a másik a fekélyes vastagbélgyulladás, ez nagyon két másfajta betegség, vagy mi alapján válik így ketté a tudományban ez a két irány?
Hát a Crohn betegség, amit említettem, az akár a szárnyálkahártyától egész a vastagbél végéig bárhol felütheti a fejét, akár egyszerre több ponton is, tehát előfordulhat, hogy mondjuk egy vékonybél egy adott szakasza és a vastagbél egy másik szakasza ugyanabban az időpillanatban beteg, míg a fekélyes vastagbélgyulladásra az a jellemző, hogy általában hogy a végbélnél van vége, valahol elkezdődik a vastagbélben, egy adott ponton általában nagyon hirtelen kezdet és vég jellemző, de mindig a végbéltől visszafele valamilyen hosszúságú szakasz érintett, és a vékony bél az egyáltalán nem. Hmm.
Milyen terápiák állnak rendelkezésre, még mielőtt a szövődményekről beszélnénk?
Igen. Vannak olyan kezelések, amelyek csak az egyik vagy csak a másik betegségre jók, az egyszerű gyulladáscsökkentők tartoznak ide, ezek az úgynevezett mesalazin származékok, amelyek csak a colitis ulcerózában hatékonyak. Következő terápiás kategória az lényegében egy immunrendszerre általános hatáskifejtő szteroid, kezelés, amely bár tünetileg nagyon jó, és gyakran a nyálkahártyán is okoz némi javulást, de ez az egyik legveszélyesebb fegyver a kezünkben, mert kétélű, hogyha valaki sokáig kapja, és sokáig alkalmazza esetleg azért, mert tényleg tünetileg tünetmentessé teszi a beteget, akkor nagyon sok hátulütője van, hiszen nagyon súlyos mellékhatásokat okozhat, és ráadásul a belet sem gyógyítja meg, csak a tüneteket elfedi. A következő kategória egy másik immunszuprimásnak nevezett gyógyszercsoport, amely pontosan azért nagyon hasznos, mert a szteroid függést ki tudja védeni, tehát az a beteg, aki csak szteroiddal érzi jól magát, az erre a másik típusú gyógyszerre áttérve minimalizált mellékhatás profil mellett tud jól lenni sokáig. Hát utána jönnek az újabb modernebb kezelések, mint például a biológiai kezelés, vagy a kis molekula súlyú kezelés, amit manapság már egyre többet tudunk alkalmazni.
A szövődmények közül az előbb említettük a vastagbélrákot. Ezen felül még mi az, amit félni kell, vagy mi az, amire számítani lehet, hogyha valaki az IBD-vel él?
Igen. A vastagbélrák, ez egy krónikus szövődmény, ez egy lassan kialakuló szövődmény, amit megfelelő gondozással az esetek többségében meg tudunk előzni, bár sajnos előfordul olyan is, amikor olyan hirtelen támad, és olyan agresszív, eznek a gyulladási bélbetegség talán kialakult daganatnak, pontosan ez az egyik jellemző, hogy nagyon gyorsan ki tud alakulni, és viszonylag agresszív az egyszerű, nem ilyen típusú betegség talán kialakult rákhoz. A többi szövődmény kapcsán azok általában akutabb szövődmények, például a fekélyes vastagbél gyulladásnál egy jelentősebb vérzés, ami óriási szövődményt okozhat. A krombetegségnél pedig, mivel itt nem csak a bélnek a belső felszín van begyulladva, hanem a teljes falvastagság gyulladt lehet, így a külső falra átterjedve ezek a belek össze tudnak ragadni, egymáshoz úgynevezett konglomerátumot képezni, ebben tájok tud kialakulni, esetleg a bélezáródás tud kialakulni, szóval megtörhet a bél, és nem nincsen ilyenkor a betegnek passzázsa.
A prevencióról beszéljünk egy kicsit, hiszen azt említett a beszélgetésünk elején, hogy a környezeti hatások azok nagyban hozzájárulnak a krónikus bélbetegség kialakulásához, és hogyha lehet arról beszélni, hogyha mondjuk a hajlam az megállapított, vagy tudjuk azt, hogy a családban volt olyan, aki az IBD-ben szenvedett, akkor hogyan lehet megelőzni, vagy hogyan lehet legalább törekedni arra, hogy ez egy gyereknél későbbiekben ne alakuljon ki.
Mit tegyünk, mit ne együnk?
Hát, ha ezt meg tudnám mondani, az nagyon jó lenne. Sajnos ideig nem tudtunk olyan ételkomponens, vagy bármilyen más környezeti komponens találni, amit, hogyha hozzáadnánk az étrendünkhöz, vagy kivennénk belőle, akkor ennek a betegségnek...
De ezt gondolom, ez egy egyedi eset, tehát egyedi elbírálás szerint, mindenki más.
Hát, még csak ennyire sem tudjuk, hogy kinél mi alakította ki. Az is nagyon valószínű, hogy ez egy betegség család, ugyanazt a fekét, akár sok más immunológiai tényező okozhatja, tehát hogy a végeredmény ugyanúgy egy fekély, de más-más kortani úton alakul ki. Ez biztos, hogy nem egy betegségről van szó, nem is kettőről, hanem egy családról, aminek a tüneti megjelenése az ez a kétféle döntően. Nem tudunk sajnos olyan tényezőt mondani, amivel meg lehetne nézni. Én inkább azt mondanám, hogy ha valakinek a családjában ilyen előfordul, akkor a tünetekkel kapcsolatban kell sokkal érzékenyebbnek lennie. Viszont említenék még egy dolgot, hogyha szabad ugyanebben az időpillanatban. Sok olyan fiatal ember van, ugye említettem, hogy 20-30-as években támad ez a betegség, aki, ha esetleg egy nehezebb lefolyású betegségben szenved, még az is megfordul a fejében, hogy ő emiatt ne vállaljon gyermeket. Ez az úgynevezett önként vállalt gyermektelenség, ez ebben a betegcsoportban az egyik legnagyobb a krónikus betegségekhez tartozó betegségek közül, mint például diabétes, stb.
Ezt lehet tudni, hogy miért?
Hát az óriási félelem, ami a betegekben van pontosan a szövődményektől, ez okozza ezt az önként vállalt gyermektelenséget, ami viszont egyáltalán nem indokolt. Tehát azt szoktam ilyenkor mondani, hogy a környezeti tényezőknek annyival nagyobb súlya van a betegség kialakulásában, mint a genetikának, hogy biztosan, hogy azért, mert ő beteg, azért nem szabad egy ilyen terhet magára vállalni, hogy ezért nem vállal a gyermeket. Figyelni kell persze a tünetekre, és egyszerű szűrővizsgálatokkal akár sokkal korábban is lehet diagnosztizálni, és ahogy haladunk előre az időben, az utóbbi 5-8 évben legalább annyi új gyógyszer jött ki a piacra, mint a megelőző 20-30 évben, szóval nagyon halad ilyen tekintetben az orvostudomány, és talán egyszer eljutunk oda, ahova például a vírusos májbetegségek gyógyításában is eljutottunk, hogy meg lehet ezeket is meggyógyítani.
Beszéltünk az előbb terápiáról, meg gyógyszeres terápiáról, illetve kezelésekről is, viszont nem tudom már mikor, nagyon régen ebben a műsorban beszéltünk a széklet átültetésről, és nem tudom, hogy az ezzel összefüggésben volt-e, de akkor most felteszem ezt a megint csak laikus kérdést, hogy a krónikus bélbetegség esetében az egy megfelelő opció lehet-e a széklet átültetés?
Ez egy nagyon jó, nagyon érdekes kérdés, és a tudomány is forrong e körül. Ha belegondolunk, a probiotikumok és a prebiotikumok alkalmazása során is valamiképpen megpróbál az ember beavatkozni a saját mikrobiómiába, a bélflórájának az egyensúlyát próbálja megteremteni, már amennyire ezek alkalmasak erre a feladatra. Ugye ennek a legdurvább változata, amikor a mikrobiomat úgy változtatjuk meg, hogy megpróbáljuk kiirtani, majd újra telepíteni ezt a rendszert. Ebben a betegségcsoportban ennek még bizonyított hatékonysága nincsen. Van olyan emésztőszerű betegség, amivel ez nagyon jó metodika, de a gyulladásos bélbetegségekben még nem. Csak azért sem lehet ez, mert úgy említettem, hogy ennek a betegségnek az egyik fele az nem csak a vastag belet, hanem a vékony belet is érinti. Nagyon kutatott, intenzíven kutatott terület. A baj az, hogy számos módszer van a széklettranszplantációval kapcsolatban, és hogy ki legyen a donor, családtag, vagy teljesen idegen, egyszerültessük be, vagy többször, mi legyen annak a módszere, alulról vagy felülről. Szóval elég heterogén az adatbázisunk, hogy erre még egyértelmű választ tudjunk adni.
És akkor van még egy dolog, vannak az érzékenységek, amikről egyébként sokat beszélünk ma, főleg gasztroenterológiával kapcsolatban, akár a laktózérzékenység, a gluténérzékenység, azok kapcsolatba hozhatók a krónikus bélbetegséggel?
A glutén érzékenységről lehet tudni, hogy néha együtt van a két betegség, tehát kicsit gyakrabban társul a glutén érzékenység gyulladásos bélbetegséghez, mint ahogy azt gondoltuk korábban. Ugyanakkor csak azoknak a betegeknek ajánlom a gluténmentes diétát, aki gyulladásos bélbetegségben szenved, akinél ez igazolt, tehát vérlelettel és endoszkópiával is igazolt glutén érzékenységben vagy cöliákiában szenvednek, mert egyébként a betegek hajlamosak, főleg a mai divat diéták világában glutén és egyéb mentes étrendeket fogyasztani, ha ilyen betegségben szenvednek, ami meg gyakran az a következmény, hogy túlságosan megszorító diétájuk, és nem viszik be se a megfelelő kalória, se a megfelelő nyomelem és egyéb vitamin anyagokat.
Tehát félreértelmezik félrediagnosztizálják saját magukat. Ez gyakori egyébként?
Elég gyakori, nagyon sok megszorító diétával találkozom, amiről igyekszem a betegeket lebeszélni.
Dr. Mihaller Pál gasztroenterológus szakorvos volt az Egészségkód vendége. Ezzel véget ért válogatás műsorunk itt a Trend FM-en. Köszönöm, hogy velünk tartottak, jövő héten várom vissza önöket. Búcsúzik a műsorvezető Somodi Evelin.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.